meglehetősen meghökkentő perspektívába helyezi a nagyon sokszor használt és hivatkozott populizmus szót, mert arra tesz javaslatot, hogy szabaduljunk meg attól a negatív jelentéstől, konnotációtól, amelyben használni szoktuk, és próbáljuk meg ennek egy sokkal pragmatikusabb és a szó eredeti jelentéséhez visszatérő módját alkalmazni.
A kicsit vissza kell menni a szó eredetéhez, hogy a szó eredetileg, amikor még nem akaszkodott rá ideológiai töltés, akkor úgy nagyjából azt jelentette, hogy olyan beszédet, amit a populusz, a nép megért, mert hát azért azt tudni kell, hogy az általában az emberek, hogy azt a bonyolult időként tudálékoskodó beszédmódot, amit a politikusok meg az értelmiség használ, ugye nem értik igazából, nem is gondolom, hogy kellene, hiszen nagyon sokszor ez egy ilyen megjátszott, fölvett stílus, ami azért van, hogy mutassák, hogy ők mennyire kultúráltak, vagy műveltek, vagy nem tudom, és oda. Tehát vissza, és egyébként is ugye a politikának az az érdeke, hogy akikhez beszél, azok megértsék, amit mond, mert alapvetően egy párbeszédben két ember között is nem az az igazán lényeges, hogy én mit mondok, hanem hogy a másik mit élt belőle. Na most ugye ennek az a következménye, hogy amikor ilyen nem igazán érthető módon beszélünk, ugye akkor a címzett, a közönség az nem érti, megunja. Ez különösen igaz ma, amikor az a közvetítő szerep, amit régen a véleményformáló értelmiség játszott, ez az internetnek köszönhetően elhalóban van, hiszen a politikus közvetlenül kommunikál az emberekkel, és maximum a Facebookon keresztül közvetíti valaki rendszerint ugye ugyanannyira nem a politikai szakemberek közé tartozó ember a mondani valót, és nem egy véleményformáló értelmiség, vagy akár egy véleményformáló médium. Ebből adódóan azok, akik ezt tudják használni, ezt a beszédmódot, azok előnyben vannak. És nyilvánvalóan azok, akik egyszerű, bár ugye sokszor hazug üzeneteket akarnak közvetíteni, mint a szélsőségek, szélső jobb, főleg szélső jobb oldal, de a szélső bal oldal is, de azoknak könnyű, mert egy primitív, egyszerű üzenetet sokkal könnyebb átadni röviden és érthetően az embereknek, míg ellenben egy bonyolult üzenetet, amit a politikának az a része, amelyik hát komolyan foglalkozna magával a politikával, ugye elmond, azt az emberek már nem nagyon hallgatják végig. Ugye ez nem csak az internettel kezdődött, ez már a CNN jelensége is kezdődött, amikor 25 másodperce van egy politikusnak, hogy elmondja egy soundbite-ban azt, amit mondani akar, és ezzel tulajdonképpen ugye kialakult az a helyzet, hogy a szélsőségek sokkal jobban tudnak kommunikálni, mint a normális középjobb és közép baloldal, és ezért alakult ki az a vélemény, hogy a populizmus az természeténél fogva szélsőséges, holott ez nem igaz. Vannak olyan politikusok, középjobb és középbal politikusok, akik nagyon közérthetően, röviden, tömören ki tudják magukat fejezni, csak nagyon kevés ilyen van.
Ketté osztanám a problémát. Az egyik része ennek az, hogy a politikai közösség minél nagyobb része mennyire tudja a maga önálló, különutas véleményét bevinni a politikai egyeztetések, viták világába. Ez részben kommunikációs kérdés, de attól tartok, hogy itt a politikai rendszer struktúráltsága is nagyon kérdéses, hiszen vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek több szót kapnak, vannak, amelyek egyáltalán nem kapnak szót, vannak olyan problémák, amik megjelennek. Szóval ez egy strukturális és a demokrácia alapjait érintő kérdés. A másik része, amikor nem az a kérdés, hogy hallatja-e a hangját a demokratikus szereplő, hanem az, hogy a politikus hogy működik, mint szócső, mint üzenet közvetítő. Ez a politikai szerep, ez mennyire működtethető mostanában, és mennyire lehet azt mondani, hogy tessék szépen populista módon megjeleníteni tartalmakat, hiszen vannak olyan tartalmak, amelyekről mondjuk keveset beszélünk. Mostában mondjuk a költségvetési kérdések, az egészségügyi biztosítási kérdések, amelyeket lehet egy bizonyos pontig egyszerűsíteni, azon túl is, de akkor már kárára megy a megértésnek.
Igen, hát ez egy komoly dilemma természetesen, de hadd reagáljak az első problémára is, mert az internet megjelenésével igazából mindenkinek, minden politikusnak adott a hozzáférés a közvéleményhez. Tehát az igaz, hogy nyilván a sajtóban, most mindegy, hogy elektronikus vagy írott sajtó, ott különböző lehetőségek, hogyha a sajtószabadság virágzik egy országban, különböző, bármely, hogyha nem, különböző lehetőségek vannak a különböző politikusoknak, vagy különböző érdekcsoportoknak, de ha megtanulják azt, hogy azért interneten keresztül, amihez mindenkinek van hozzáférése, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, hogy akkor ebből nagyon sok minden kiegyenlíthető, és hát ma már főleg a fiatalok az internet és kommunikáción keresztül szerzik be az információikat. Ugye, ami a második kérdést illeti, ez egy valós dinamó, hogy ez mindig is probléma volt, hogy bonyolult kérdéseket hogy lehet úgy elmagyarázni, hogy az emberek megértsék, és hát ugye valószínűleg mindannyiunknak van tapasztalat olyan tanárokkal, mondjuk egyetemről, akik ezt zseniálisan meg tudták oldani, és nagyon jól szórakoztató mondani, érdekes módon elmagyarázták a mondani valójukat, és van olyan, aki beburkolzik a maga kis elefántcsontornyába, és nem az érdekli, hogy nem azzal foglalkozik, hogy a hallgatóság igazából megérti-e, vagy mit ért abból, amit ő elmond. Tehát de ez az, amit meg kell tanulni a politikának, és nyilvánvalóan ez egy hosszabb tanulási folyamat. Ez már régen is dilemma volt, tehát mondjuk egy újságcikkben is nehezebb elmagyarázni mondjuk költségvetési kérdéseket, mint olyan kérdéseket, amelyek azért könnyebben kifejthetőek. Most meg aztán különösen, amikor hát nagyon komoly terjed, de amikor látok is vannak, ugye egy Twitter üzenet, vagy akár egy Facebook bejegyzés nem tud másfél oldal lenni, hanem annál is rövidebb. Azt, hogy ez egy probléma, azt tudjuk. Azt én azt gondolom, azt kellene tudatosítani, hogy erre nem az a válasz, hogy előkelően megvonjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok hajlandó lesüllyedni arra a szintre, inkább elmondom úgy, ahogy szoktam, hát legfeljebb nem értik meg. Ugye, mert sajnos mostanában nagyon gyakran ez történik, hanem meg kell tanulni, hogy hogyan lehet úgy kommunikálni, akár bonyolult költségvetési vagy egészségügyi reform, nyugdíjreform kérdéseket is, de hogy ez ne veszélyeztesse igazából a tartalmát. Azt persze tudni kell, hogy nyilván ezzel bizonyos leegyszerűsítések is járnak, hát valószínűleg nem lesz olyan átfogó, komoly, tartalmas a dolog kifejtése, mint hogyha egy tudományos cikket írnánk, csak hát azt kell mérlegelni, hogy hiába vagyok nagyon jó érveléssel egy bizonyos kérdésekben, ha az emberek azt el se olvassák, vagy meg se hallgatják.
Én még visszatérnék egy kicsit ahhoz a problémához, hogy mekkora a részvétele a politikai közösség tagjainak, mert való igaz, hogy kommentek, posztok az internetes dzsungel szintjén nagyon sokan, szinte mindenki megjelenítheti a maga álláspontját, habár itt is azért van egy feltétel, hogy legyen internet hozzáférése, tudjon írni. Ez egy nagyon jelentős probléma. És tudjon olvasni. Tehát, hogy a másik kérdés, hogy ebből az tehát, hogy a mennyiség az átcsap-e minőségbe, hogy visszatérjünk egy kicsit a marxi
terminológia. Bocsánat, ez hegeli terminológia, csak ellopták.
Jó, tehát akkor térjünk vissza egy kicsit a 19. századba.
Igen. Hogy
valóban ez a tömegesnek látszó kommunikáció, amit mi érzékelünk, ez mikor tud a politikai döntéshozásban is megjelenni, mert én nem érzékelem úgy, visszatérve az ön példájára a Trump féle populizmusra, hogy ott Trump valóban követni azt, hogy, hogy a twitterezők és kommentelők milliói mit reagálnak az ő lépéseire. Ha követni, nem biztos, hogy így politizálna.
Hát azt nem tudom, hogy ő követi, de hogy őt követik azok, akik olvassák az üzeneteit, az, az egészen biztos. Egyébként nem, hadd vitatkozzak egy kicsit, nem biztos, hogy, hogy akkor nem így reagálna, hiszen sikeresen reagált, megnyerte a választásokat végül is, tehát azért, azért, mert ez nekünk nem tetszik, mert ugye nyilvánvaló, hogy nekünk nem tetszik, sokunknak nem tetszik, az nem jelenti azt, hogy ő nem, nem figyelt erre oda, valószínűleg ösztönösen egyébként nem egy kidolgozott módszer szerint, és hát ugye ennek az a az a sajátossága is megvan, hogy, hogy mondjuk Trumpra hivatkozva, hogy amikor a választási kampány folyt, akkor Trump körülbelül egy harmadát, 40%-át költötte propagandára annak, amit Hillary Clinton költött. És ennek az az oka, hogy amikor Trump mondott valami jó nagyot, jó nagy hülyeséget, vagy jó nagy okosságot az utóbbi ritkában, ugye akkor ezt rögtön fölkapták a sajtó, mert ez érdekes volt, hírelítő, meg unalmas akkor is, mikor, mikor tartalminak valami jót mondták, neki fizetni kellett azért, hogy közöljék azt, amit ő mondott rámnak, meg nagyon sokszor nem kellett fizetni, nem csak a Twitterért, hanem azért sem, hogy a jó nagyot mondott, azt a sajtó közölje, ezt nem kellett neki megfizetni.
Tehát van egy ilyen nehézkedési ereje ennek a kommunikációs térnek, amit egy bizonyos ideig lehet használni. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez valóban hosszú távú politikai, hatalomtechnikai eszköz. De még mindig marad a kérdés az, hogy, hogy hogyan lehet ezt a fajta népszerűséggel való játszást a politikai döntéshozásba visszafordítani, ha elfogadjuk azt, hogy a demokrácia minőségi ismérve a demokratikus döntésekben résztvevők számarányától függ. Minél többen döntenek, annál erősebb a demokrácia.
Igen, ez, én azt gondolom, hogy ez egy alapigazság, ami nem változik attól, hogy hogyan kommunikálunk, milyen módszerekkel, ez így van. Tehát gondoljon bele, hogy ugye van az nagyon sokszor nem közvetlenül egyesült. Tehát például az a propaganda, amit az orosz kormányzat folytat, hát gyakorlatilag egész Európában, sőt Európán kívül is nagyon sokszor, nagyon nagy részben az interneten keresztül, ugye az nem közvetlenül befolyásolja feltétlenül a kormányoknak a viselkedését, de befolyásolja a közvéleményt, hogy milyen kormányzatot, milyen pártokat támogatnak, mert hogy, ja, hogyha őket sikerül az oroszoknak meggyőzni arról, hogy ők az áldozatok és az amerikaiak az agresszorok, ugye akkor a közvélemény úgy fog szavazni, az emberek úgy fognak szavazni olyan pártokra, akik ezt a véleményt tükrözik, és azt gondolom, hogy ezt több helyen is lehet, több kérdésben is lehet tetten érni, és lehetne gyakorolni is. Nem lenne szabad átengedni, ugye például ezt a példát tartva, de nem nincsen hatékony válasza sok-sok demokratikus országnak, az egész NATO-nak és az egész Európai Uniónak. A válasza erre az orosz kihívásra az gyakorlatilag alig hat az emberekre, mert nem tudunk, ha szabad ezt mondani, olyan módon kommunikálni, hogy ez fölvesse a versenyt az orosz kommunikációval. És ez azt gondolom, hogy máshol is, más területeken is így van, és amíg ezt nem akarjuk megtanulni, már pedig azt látom, hogy mint egy kicsit derogálna a politikusoknak az értelmiségnek az, hogy ezt a populista stílus megtanulni, inkább ráhúzzuk a populizmusra azt a stigmát, hogy a szélsőséges egyenlő a szélsőségekkel, és maradunk a időzőben jól bevált gyakorlatnál, ami lehet és valószínűleg jól működött a 20. században, de nem igazán működik a 21.
Tud mondani pozitív példát? Nyilván most elhangzott, hogy az orosz propagandával nem tudja Európa felvenni a kesztyűt egyelőre, de biztos vannak más területeken olyan politikai teljesítmények, amikre azt mondhatjuk, hogy hát igen, ez lenne valamennyire az irány.
Hát politikus tudnék mondani egy-kettőt, aki ezt jól csinálja. Tehát például, hogyha valaki követi mondjuk a Carl Bildtnek, a volt svéd miniszterelnöknek és külügyminiszternek a twitterezését, amit ő nagyon-nagyon aktívat csinál, még az, hogy ő már nem aktív politikus, már abban értem, hogy nincs funkcióban, és ezért biztos jobban ráér, de ő például meg tudja azt oldani, hogy Twitter üzenetekben elég bankos gondolatokat tud közvetíteni, de akár mondhatnánk a pápát is szerintem, aki szintén meglehetősen jól kommunikál ilyen kérdésekben, már olyan kérdésekben, amiben egyáltalán megszólal, jobban érti a 21. századnak a lényegét, azt gondolom, mint nagyon sok politikus.
Vele kapcsolatban nem csak az a kérdés, hogy hogy kommunikál, hanem hogy hol és hogy jelenik meg, hogy olyan cselekvéseket, olyan viszonyokat vállal fel, amit egyébként nem tartunk a pápai szerepkör részének.
Igen, igen. Abszolút. Pontosan így van. De ezt nagyon jól kommunikálja is. Tehát a kettő együtt érvényesül, ezért nőtte ki ő magát szerintem a világ egyik legbefolyásosabb, szabad ezt mondani, politikusával, bár ő biztos kikérni magának, hogy ő nem politikus, és ugye mutatja, hogy Stalin, aki hát ugye a saját hatalom technikájának volt a művésze és egyben a rabja, ugye biztos nem értené, mert ugye ő kérdezte, hogy hány hadosztálya van a pápának, hát nem nagyon vannak hadosztályai, viszont a közvéleményt és ezen keresztül a világot nagyon hatékonyan tudja befolyásolni.
Ismerve a kelet-európai pártok, közép-kelet-európai pártok működését, ez elég utopisztikusnak hangzik, ez a fajta modell, amit Gyarmati István itt most támogatandóként ítél, mert a kelet-európai pártok nagyon kontrollált szervezetek, vagy van egy autoriter politikusunk, aki viszi az egész pártot, és az van, amit ő mond, ez az egyhangú párt, mondjuk azt hiszem, hogy a legkézenfekvőbb példa erre a Fidesz, vagy az van, hogy van egy párton belüli kommunikációs mechanizmus, vannak közlemények, csapat, eldöntjük, megbeszéljük, és az megy ki a falakon kívülre, amihez engedélyt adunk. Ilyen körülmények között, ebben a kétpólusú térben, tehát az autoriter és a felülkontrollált politikai pártok világán belül hogy lehetne kialakítani egy olyan szerepkört, amelyik twittel, posztol, facebookol, kimegy az utcára, a kezet fog, részt vesz a partin, és közben pedig hát politikus?
Hát ezt nehéz megmondani, de pont az a probléma, hogy ezt nem találtuk még meg itt ebben a térségben, nem csak ebben a térségben egyébként, hanem igazából máshol sem. De hát ez a kihívás, amivel szembe kell nézni, ugye nem hiszem, hogy most tudunk erre nagyon jó receptet adni, de azért például láthatjuk, hogy az előbb idézett orosz példa, ugye hát Oroszország már elég autoriter, ha még talán arról is becsülöm azzal, hogyha azt mondom, hogy autoriter rendszer, mégis nagyon jól tudja ezt használni, ezt az eszközt. Nyilván központilag vezérelve nem biztos, hogy egy demokráciában ez pontosan is kell, hogy működjön. De igazából azt gondolom, hogy pont az a gond, hogy nincsen rá válaszunk, és igazából nem látom azt, hogy elkezdtünk volna gondolkodni rajta, hogy hogyan kell megváltoztatni a politikai üzeneteinknek a módját, nem a tartalmát, hanem az, hogy hogyan közvetítjük ezt a politikai üzenetet a 21. században. Ezért is van az, hogy a fiatalokat ilyen kevésbé tudja a politika elérni, és ha eléri, ezt Magyarországon is látjuk, akkor elég erőteljesen a szélsőséges politika, mondjuk a Jobbik tudja jobban elérni, mint más pártok. Hát ez egy feladat, ugye nincs rá megoldásunk, ez egy feladat, hogy ezt végig kell gondolni, de a gondolkodás azzal kezdődik, hogy felismerjük, hogy ez egy feladat, hogy ezt meg kell csinálni, és nem ülünk a babérjaikon, hogy hát ezek a populisták, ez egy átmeneti jelenség, úgyis majd valamikor vége lesz ennek, és akkor megint hozzá fogja közölni a tömegek, nem fognak.
megjelent egy nagyon furcsa politikai kifejezés. Az idei tavaszi magyarországi tüntetésekkel kapcsolatban azt mondták, hogy ez egy buli forradalom, és azt mérlegelték, nem csak azt mérlegelték, hogy hányan vannak az utcán esetenként, hanem hogy milyen zene szól, hogy a szónok, kicsoda, mit mondott, hogy mondta. Ez innen Romániából nézve meglehetősen furcsa, hogy egy ilyen típusú figyelem és elvárás született.
Hát ez is annak a megnyilvánulása, hogy azzal küzd a politika, hogy hogyan lehet a fiatalokat bevonni a politikába. Azok, akik ezt elkezdték csinálni, azoknak ugye eddig legalábbis sikeresebb volt ez a törekvésük. Most nem beszélve arról, hogy egyetértünk-e azzal, amit ők mondanak, vagy nem, de tehát hogy lehet a fiatalokat mozgósítani, mert nyilván azokra a tüntetésekre, ahol szépen fegyelvezetek, oda mennek az emberek, meghallgatnak három unalmas beszédet, és utána hazamennek. Erre a fiatalok biztos nem fognak elmenni, szerintem a nagyon fanatikus idősebbeket kivéve már nagyon az idősebbek sem. Be kell valahogy hozzáírni. Nincs azért persze azt gondolom, hogy ez a buli forradalom, ez egy nagyon jó kifejezés, de igazából ugye forradalomról szó sincsen benne, a buli meg hát meglehetősen mérsékelt, de nyilván ez is egy kísérlet, amiről meglátjuk, hogy mennyire lesz tartós és sikeres, de abban a szempontból mindeset nagyon érdekes, hogy eltér attól, amit korábban láttunk, és megpróbál alkalmazkodni ahhoz a közeghez, amelyikhez szólni akar, és nem azt várja, hogy a közeg alkalmazkodjon hozzánk.
Talán annak a jele, amiről Gyarmati István a Népszava oldalán írt, hogy születőben van, vagy legalábbis várjuk azt a fajta populizmust, amelyik érti a képviseltek nyelvét, és beszél a képviseltekhez. Optimista?
Én mindig optimista vagyok, ugye, amikor az ember már annyi mindent megél az én koromban, hogy és mindig azt szoktam mondani, hogy én az életem első 40 évét a szocialistának nevezett rendszerben éltem meg, és abból 38 és félben ez meg se fordult az ember eszében, hogy ez még az én életemben megváltozhat. Ha azt sikerült megváltoztatni, akkor azt hiszem, hogy nincs lehetetlen. Bár a kihívások ma bonyolultabbak, de hadd idézzem Jeszelszky Gézát, aki azt mondta, hogy a különbség a 90 előtt és utáni helyzet között az, hogy 90 előtt a helyzet egyszerű volt, de kilátástalan, ma viszont nagyon bonyolult, de nem kilátástalan.
Gyarmati István, köszönöm szépen!
Na,